Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domanics András. Világszerte változik, szűkül a fiatalok szókincse. Mind kevesebben fogalmaznak szépen, választékosan.
Most azonnal valamit azonnal mondani, jelezni, megbökni, ismerjük ezt a kifejezést. Ezek alkalmasak egyébként a kapcsolat jelzésére, de a kapcsolat tartalmi feltöltésére kevésbé.
Nem önmagában a klímaváltozás, hanem annak sebessége az, ami próbára teszi az élőlényeket, köztük az emberiséget is, állítja a klímaszakértő.
Földtörténeti léptékkel nézve az elmúlt év milliókban is voltak ilyen jellegű változások, de ennek időbeli dinamikája, az időbeli gyorsasága az messze nem volt összehasonlítható azzal, amit mi most jelenleg például a légköri széndioxid szint változásával, egy bizonyos légköri aeroszol részecskéknek a légköri koncentrációval kapcsolatosan megfigyelhetünk.
Az Inforádió által megkérdezett nyelvész szerint bár nincs reprezentatív felmérés erről, de a pedagógusi tapasztalatok megerősítik, hogy szűkül a fiatalok szókincse. Balázs Géza elmondta, nem arról van szó, hogy ne tudna fogalmazni az ifjúság, hanem hogy ezt tartalmilag kevésbé választékosan teszi. Gál Ildikó interjúja.
Kvantitatív felmérést azzal kapcsolatban, hogy bizonyos korosztálynak bizonyos helyen a szókincse szűkebb lenne, szürkébb lenne, mint mondjuk 10 éve vagy 50 éve, én ilyen felmérést nem ismerek.
És az egyéni tapasztalásai milyenek ezzel kapcsolatban?
Azok vannak, és azt hiszem, hogy egy antropológus nyelvész megfigyelései azért eléggé figyelemre méltóak. Induljunk ki abból, hogy viszonylag régóta szoktak részben sopánkodni, részben pedig észrevételeket tenni azzal kapcsolatban, hogy szűkül a szókincs. Most én hivatkoznék egy konferenciára, ahol szintén nem felmérés alapján, de szerintem elég jó észrevételek alapján fogalmazták meg azt a 70-es években korunk kommunikációs zavarai című konferencián, hogy szürkül a szókészlet, különösen a fiataloknál, kevesebb jelzőt használnak, ezt megfigyelték. És szerintem ezt az álláspontot akkor is, meg most is a pedagógusok megerősítik, hogyha van egy fogalmazás, akkor nehezebben fogalmaznak, hogyha le kell írni valamit választékosan, akkor a klisék jönnek elő, és mondjuk a jelzők azok visszaszorulnak. Pedagógusok panaszkodnak arra, hogy a Toldi esetében, hogy egy kicsit aktuálisak is legyünk aranyán, 200. születésnapján a Toldi esetében egyre több szót, kifejezést kell megmagyarázni. Tehát vannak ilyen észrevételek. Ezeknek az oka egyébként nyilván sokrétű.
Ha itt a pedagógusi tapasztalások szerint is valamelyes kisebb a fiatal generáció szókincse, ez azt jelenti, hogy az önkifejezésük is szegényesebb ezeknek a fiataloknak?
Óvakodnék nagyon sommás kijelentést tenni, de azt hiszem ebben van igazság. Arról van szó, hogy nagyon sokféle információs csatorna létezik, ezeket a fiatalok nagyon jól tudják használni, és ezeknek nagy része a jelzésszerű kommunikációra épül. Tehát most azonnal valamit azonnal mondani, jelezni, megbökni, ismerjük ezt a kifejezést. Ezek alkalmasak egyébként a kapcsolat jelzésére, de a kapcsolat tartalmi feltöltésére kevésbé. Amikor arról van szó, hogy én egy érzést, egy érzelmet szeretnék megfogalmazni, egy tájat szeretnék leírni, annak a részleteivel együtt ott vagyunk bajba. Tehát nem úgy, hogy ne tudnánk magyarul, nem azzal van baj, hogy ne tudnánk a másikat megszólítani, hanem inkább azzal, ismétlen ugye, hogy ezt tartalmilag választékosan írjuk le.
Beszéljünk az okokról, mi lehet mindezen folyamatok hátterében, mennyire játszik szerepet a technika fejlődése, a számítógépek, okostelefonok elterjedése?
Nyilván vannak objektív és szubjektív okok. Az objektív okok miatt azért azt is el kell mondani, hogy a nyelv folyamatosan változik, arhaizálódnak azok a kifejezések, amelyeket nem használunk, például a tájnyelvbe szorulnak vissza, és a tájnyelvi kifejezések is kiszorulnak. Ha a 19. századi íróink bővebben használták ezt a gazdag, széles magyar nyelvkincset, azt ma már nem használjuk. És jönnek az új kifejezések, tehát ez egy objektív körülmény. Objektív körülmény természetesen a technológia, vagyis az, hogy egyre több a gyorsan változó technológiai eszköz, és ezek a gyors kommunikációra ösztönöznek bennünket. És vannak szubjektív okok, a szubjektív okok pedig mindezek hatására gondolom az, hogy kapkodunk, egyfajta gyors kultúrában élünk, gyorsan akarunk válaszolni a jelzésekre, jelzésszerűvé válik a kommunikációnk, nem gondoljuk végig, mert nincs idő, mert kapkodunk a mondani valónkat, nem írunk naplót, nem olvasunk eleget, és itt most rögtön cáfolnám azokat, akik azt mondják, hogy de hát ugyanannyit olvasnak a gyerekek interneten, az lehet, de hát az nem ugyanaz az olvasás. Szóval amikor az ember elmerül egy jókaiban, azért az nem egészen azonos azzal, hogy a Facebookot lapozgatja, és a kép aláírásokat nézegeti. Tehát ezt a kettőt azért nem mosnám egybe. Gondoljunk arra, hogy egy vers megértése, ami mégiscsak azért a legmagasabb szintű kommunikáció, az időt igényel, és mindenki most tegye a szívére a kezét. Legutoljára mikor merült el egy versbe? Nem átfutotta, hanem megpróbálta azt úgy nagyon mélyen átérezni. Hát ez szorul ki az életünkből, és ennek a következménye szerintem az elszürkülő szókincs.
Minden esetre a felgyorsuló világnak azért van valamilyen pozitív hozadéka a magyar nyelvre?
Nagyon nehéz a kérdésre válaszolni, mert ha az ember negatívumokat mond, akkor azt mondják, hogy kultúrpesszimista, ha pozitívumokat mond, akkor azt mondják rá, hogy megfontolatlan. Tehát igen nehéz erre bármit mondani. A magyar nyelvre, hogy milyen hatása van ennek az új világnak, az én véleményem szerint gyorsulnak a nyelvi változások, a felgyorsult kommunikáció gyorsítja a nyelvi változásokat, és ennek van egy objektív határa a felgyorsulásnak. A nyelv mindig változott, a nyelvben a változás természetes, de ha ez nagyon felgyorsul, az kommunikációs akadályokhoz vezet. Én azt mondanám, hogy ez nem pozitív hozadék.
Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
Körülbelül 10 éve fedezték fel, hogy a bélben is vannak ízérzékelő receptorok. Ráadásul, mint kiderült, az ilyen receptorokkal rendelkező sejtek termelik a szervezetünkben lévő szerotonin jelentős hányadát. Ezeket az úgynevezett enterokromaffin sejteket kezdte el vizsgálni a Kaliforniai Egyetemen kutatócsoportjával David Julius, hogy megtudják, miért termelnek a bél sejtjei olyan ingerület átvívő anyagot, amely az idegsejteket aktiválva az agyra hat. Felfedezték, hogy az enterokromaffin sejtek olyan receptorokkal is rendelkeznek, amik érzékelik a stressz hormonokat, baktériumok anyagcsere termékeit és a gyomrot irritáló vegyületeket. Az ilyen anyagok jelenléte szerotonin kipumpálására készteti e sejteket, a szerotonin koncentráció növekedésére reagálva pedig az agy olyan mechanizmusokat indít el a bélben, amelyek segítenek megszabadulni a káros anyagoktól. Az eredmény kezdetben lehet erőteljesebb bélmozgás, de akár hasmenés vagy hányás is követheti. A stresszre vagy egyes anyagokra adott heves bélreakció mögött gyakran az irritábilis bélszindróma áll, amelynek pontos okairól jelenleg nem sokat tudunk. E betegség molekuláris hátterének feltárásában is segíthet az enterokromaffin sejtek kutatása. Megtalálta a Galileo navigációs műholdak atomóráinak hibáját az Európai űrügynökség. A szervezet munkatársai azt állapították meg, hogy a rubidiumos órákban volt egy hibás alkatrész, amely rövid zárlatot okozott. Az is kiderült, hogy összesen 3 rubidiumos és 6 hidrogénes óra állt le. Egy olyan műholdat is találtak, amelyiken 2 időmérő is hibás volt. Az amerikai navigációs rendszer alternatívájaként fejlesztett Galileo minden műholdján 4 atomóra van, 2 rubidiummal, 2 hidrogénnel. Ahhoz, hogy a navigáció jól működjön, műholdanként 1 időmérő is elég, a többi 3 tartalék. A Tesla építi meg a világ legnagyobb lítium-ion akkumulátorra alapozott energiatároló rendszerét. A projekt lehetővé teszi, hogy megszüntessék a főleg a nap- és szélenergiát hasznosító rendszer hiányosságait Dél-Ausztráliában, ahol tavaly az erős szél és az özönvízszerű esők miatt hosszabb időre megszűnt az áramszolgáltatás. A lítium-ion akkumulátorra alapozott rendszer 100 megawatt energiát lesz képes tárolni, ami elegendő 30 ezer háztartás ellátására. A Tesla azt vállalta, hogy 100 nap alatt felépíti az energiatároló rendszert, ha pedig nem tudja tartani ezt a határidőt, ingyenesen adja át a létesítményt. Az üzlet értéke nem ismert. Önfenntartó űrállomás működéséhez szükséges technológiák tesztelését kezdték meg Kínában. A Pekingi Egyetem 4 hallgatója 2 lezárt bunkerben próbálja megtapasztalni, hogy milyen lehet űrkabinban élni egy másik bolygón, újrahasznosítva mindent a növényi hulladékoktól kezdve a vizeletig. A fiatalok a tervek szerint 200 napot töltenek a Lunar Palace One nevű létesítményben kialakított űrkabin szimulátorokban. A projekttel olyan önfenntartó ökoszisztémát akarnak megalkotni, amely lehet lehetővé tenni, hogy az űrhajósok hosszú ideig a Holdon maradhassanak. Tanulmányozzák azt is, hogy milyen hatással van az emberekre a hosszú bezártság és a napfény hiánya. Kína 2018-ban akar automata szondát küldeni a Hold túlsó oldalára, 2036-ra pedig asztronautákat küldene az égitestre.
Most hírek következnek. Hamarosan visszajövünk.